Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Az érdekes emberekről szóló magazinunkban ma egy olyan hölgyet szeretnék Önöknek bemutatni, aki jó lehet magyar, de nem Magyarországon él, hanem egy kicsit távolabbi országban, ahogy valaki ezt a közelmúltban megfogalmazta, ahol az unió szíve dobog. Szeretettel köszöntöm a hallgatók nevében is Perlakitót, Krisztinát, és hát az a kérésem, Kriszta, hogy kicsit meséljen magáról. Ahogy szokták ezt mondani, ön is volt kislány, egészen kicsi. Hogyan kezdődött az élete, és hogyan jutott el idáig?
Először is köszönöm a meghívást, és én is köszöntöm a hallgatókat. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, és egy magyar rádióban elmondhatom a kis életem történetét. Kislányként nem mondanám, hogy európai köztisztviselő akartam lenni. Átmentem pár karrierváltáson, balerinának készültem, aztán hegedűsnek, elvégeztem a konzit, és közben rájöttem, hogy hát mégiscsak valami más szakmát akarok választani, és a közgazdaságtanra esett a választás. És a közgazdaságtan tanulás során alakult ki bennem az az elképzelés, hogy tulajdonképpen amivel én foglalkozni akarnék, az a nemzetközi gazdaságpolitika, az országok együttjátéka és az Európai Unió. És hát ahogy Brüsszelbe kerültem, az a mesterképzés után felvételiztem egy Európai Uniós intézménynek a gyakornoki programában, és szerencsére fölvettek, és aztán nem egy egyedi történet, hogy kijöttem gyakornoknak Brüsszelbe, és itt ragadtam.
Még mielőtt tovább mennénk, csak említette, hogy két olyan nem hétköznapi hivatásba vágott bele a balerina, mondjam így szakmába, meg a hegedűművészi karrierbe, amiben bele szeretni könnyű, de kiszeretni belőle nem túlságosan egyszerű. Miért történt ez mégis? Ennyire csábító volt ez a közgazdasági pálya?
Azt nem mondanám, hogy kiszerettem belőlük, inkább az történt, hogy arra jöttem rá, hogy szerelemnek jobbak ezek, mint hivatásnak. Az én életem így alakult, hogy mind a kettő szerves része az életemnek. Hegedülök itt is, a szomszédok nagy örömére, járok balettórára itt is, viszont hivatás szempontjából úgy érzem, hogy a szívemet, lelkemet inkább így tudom beletenni ezekbe a művészi formákba, mint hogyha ez lenne a munkám.
Mi a közelmúltban találkoztunk Önnel, egy diákcsoporttal látogattunk el Brüsszelbe, és az uniós intézményeket néztük végig egy Erasmus program keretében. Ott futottunk össze, ahol ékes angol nyelven egy nagyszerű ismertetőt tartott nekünk hát egyrészt a munkájáról, meg mindarról, ami abban az intézményben zajlik. És akkor gondolkodtam én el azon, hogy sok magyarországi fiatal valószínűleg töpreng azon, hogy hogyan lehet egy ilyen nemzetközi értelemben is szépen évelő karriert, vagy magyarul életpályát fölépíteni. Arra kérem, Krista, hogy picit most már az általános és a nagy körvonalak vagy keretek után egy kicsit a részletekkel is ismertessen meg bennünket. Tapasztalatból tudom, nem csak hallomásból, hogy azért egy ilyen életpályáért keményen meg kell dolgozni.
Igen, a kemény munka az feltétlenül kell hozzá, és ami szerintem még kell hozzá, és talán alulbecsült, vagy nem annyira gondolnak erre a fiatalok, amikor a pályaválasztásra készülnek, az, hogy valamennyire célirányosnak kell lenni. Tehát most csak az én karrierem során is hogyan kerültem az EU-ba, tehát ez nem egy ilyen egyik napról a másikra eldöntött pályaválasztás volt, hogy meglátta az ember egy munkalehetőséget, aztán másnap már felvételizik, hanem tulajdonképpen már az alapképzés alatt rájöttem, hogy a nemzetközi gazdaságtan érdekel, volt egy európai integrációról szóló órám. Szerencsére az a generáció vagyok, aki még elég fiatal volt, amikor csatlakoztunk az EU-hoz, de már elég nagy ahhoz, hogy emlékezzen rá, hogy ennek volt valami jelentősége. Személy szerint az egyetemi pályafutásomat tulajdonképpen abba az irányba alakítottam ki, hogy predesztináljon arra, hogy olyan tantárgyakat tanuljak, és olyan dolgokat és olyan szaktudást tanuljak, és szedjek föl, amit én akkor úgy gondoltam, hogy az európai karrier során hasznos lesz. A másik pedig, hogy hát akármennyire unalmasnak tűnik az embernek, gyakorlatilag el kell végezni azt a házi feladatot, hogy tájékozódjon arról, hogy mik az egyáltalán a csatornák, ahogy be lehet kerülni az unióba. Mert sokszor, itt legalábbis Brüsszelben sokszor emlegetik az EU-s köztisztviselői kört tulajdonképpen úgy, mint egy buborékot, És ebben van valami, mert a felületi feszültség aránylag nagy, tehát bekerülni nehéz. Ha már az ember bent van, akkor nagyon-nagyon-nagyon sok lehetőség áll rendelkezésre arra, hogy erre-arra változtassa a karrierjét, másik intézményhez menjen, másik témakörön kezdjen dolgozni, de a bekerülés az nem egyszerű. Nem is úgy működik, mint ahogy egy nemzeti munkaerőpiacon mondjuk a felvételizés történne, akár a versenyszektorban, akár a közintézményekhez.
Ön esetében ez hogy sikerült, hogy mégiscsak ezek a csatornák elérhetővé váltak? Arra gondolok, hogy ugye megszokott az, hogy van egy kiválasztási procedúra sok-sok jelentkező közül. Most ez egy EU-s karrier tekintetében hogy zajlik?
Az én személyes bekerülésem az nem a legtipikusabb úton történt. Ahogy mondtam, gyakornoknak jöttem ki, és rögtön ahhoz az intézményhez jöttem, ahol most dolgozom. Ez nem titok, ez az Európai Gazdasági Szociális Bizottság, az EGSB, vagy angolul az ESC. És itt voltam gyakornok, ami azt jelenti, hogy 6 hónapig együtt dolgoztam az itteni most már kollégáimmal, és gyakorlatilag ugyanazt a fajta munkát csináltam, legalábbis részben, amit ők. Szerencsére sikerült letennem a névjegyemet a szakmai hozzáállásommal, meg azzal, ahogy dolgoztam, hogy amikor én elkerültem onnan egy másik gyakornoki állásba, és közben itt ennél az osztálynál megőresedett egy álláshely, ahova nem tudtak fölvenni teljes kinevezett tisztviselőt, csak egy úgynevezett angolul temporary agentnek hívják, tehát egy ilyen rövid távú határozott idejű szerződéssel kerestek valakit. Osztályvezetőm kérésére a HR nekem is küldött egy meghívót egy interjúra, illetve akkor erre felvételizhettem. Ez az út, hogy először egy ilyen szerződéses pozícióval kerül vissza az ember, ez előfordul, de azért nem ez a legtipikusabb eset. A legtipikusabb eset az, hogy van egy úgynevezett Európai Személyzeti Felvételi Hivatal, aki versenyvizsgákat rendez, és ezen a versenyvizsgán kell átmenni a jelentkezőnek, és hogyha ez sikerül, akkor onnantól már igazából eléggé tradicionális a felvétel, tehát onnantól lehet látni egyáltalán a lehetséges munkákat, és a felvétel módja onnantól már tényleg a tradicionális motivációs levél, CV, önéletrajz, és aztán egy interjú majd a leendő osztályvezetővel, meg kollégákkal.
Tehát akkor azt lehet mondani kicsit tréfásan, hogy van egy rögös út, meg van egy rögösebb.
Így van, igen,
ön a kevésbé
ez egy jó.
Járta végig.
És aztán a kemény munka az ott jön be, hogy ez nyilván ez a kevésbé rögösebb út. Ehhez kellett az, hogy én nagyon meg akartam mutatni annak idején gyakornokként már, hogy én mennyire nagyon jó lennék ebben a munkában, tessék engem fölvenni, ami gyakornokként így direktben nem lehetséges, tehát olyan nincs. Amennyire tudom, és tulajdonképpen sose dolgoztam a privát szektorban, de amennyire tudom, hogy ott van olyan, hogy valaki gyakornok, és aztán fölveszik. Az EU-nál ilyen nincs. Tehát ott ilyen direkt út a gyakornokságtól a köztisztviselői léthez nincsen, de itt vagyok én élő példának, hogy azért mégiscsak számít, hogy az ember már az első belépéskor mit tesz az asztalra. És a kemény munka meg ahhoz kell, hogy ezek a versenyvizsgák, amit említettem, ez tényleg arra van kihegyezve, hogy tényleg csak a top 5% jusson át, és ott az tényleg a kemény munkán múlik. Ha úgy megy neki az ember, mint egy olimpiának, akkor sikerülni fog. Az a rögvalóság, hogy nem mindig sikerül elsőre, vagy hát többnyire nem sikerül elsőre.
Viszont engem érdekelne az is, de gondolom, hogy azokat is, akik hasonló pályára készülnek, mint ön, hogy amikor már biztos volt ez az egész, hogy oda fog kerülni, ahová szeretne, és elkezdődtek azok a napok vagy hónapok, amikor már ténylegesen dolgozni kellett, akkor ez a feszültség vagy nyomás, ez csökkente, vagy pedig ugyanezen a magas amplitudon kellett, és kell azóta is teljesíteni?
Én azt gondolom, hogy talán az amplitudom, vagy a teljesítményem nagysága, vagy tényleg az amplitudója nem csökkent. A nyomás inkább abból fakad, hogy amíg az ember bizonytalan helyzetben van, addig nem mer belelazulni a helyzetébe. És ugye én úgy kezdtem, amikor már nem gyakornok voltam, hanem kvázi tisztviselői munkakörben voltam, de még szerződéssel, akkor az első 2 év, ahol először egy 1 éves szerződésem volt, aztán azt meghosszabbították még 1 évre, Az osztályvezetőm kettőt akart, de az se jött össze, a másfél se jött össze, csak az egy év, akkor végig azt katyeg az ember fejébe, hogy mi az az utolsó pillanat, amíg kivárhatok, hogy kiderüljön, hogy maradhatok, hogy kapok-e még egy évet, hogy menni kell máshova, hogy keresni kell másik munkát. Én ugye közben a szerződésem második éve alatt csináltam ezt a versenyvizsgát. Annak a nyomása, én nem emlékszem arra, hogy nagyon küzdöttem azért a versenyvizsgát, és hogy sikerüljön, mert az volt bennem, hogy ez az egy esélyem van. Tehát, hogyha ezen most nem megyek át, akkor én itt nem tudok maradni.
Kedves hallgatóink, most néhány percig zenét hallgatunk, majd folytatjuk beszélgetésünket.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Köszöntjük szeretettel ismét a hallgatókat, folytatjuk beszélgetésünket.
Az EU-nál biztos nem az, hogy akkor már Brüsszelben maradok és itt keresek munkát, az egy másik kérdés. De ugye nekem nem az volt az elsődleges cél, hogy Brüsszelben vagy Belgiumban akarok élni, hanem hogy az EU-nál akartam dolgozni.
Ehhez az előbbi gondolathoz kapcsolódik a kérdésem, hogy milyen veszélyek leselkednek egy ilyen karrier során az emberre. Értem azt, hogy keményen meg kellett dolgozni azért, hogy oda bekerüljen, és hogy most sem lehet lazítani. Mégis mi az, amire nagyon oda kell figyelni egy ilyen munkában?
Azt kijavítanám, hogy most sem lehet lazítani, mert az az igazság, hogy ha az embernek sikerül ez a sokat emlegetett versenyvizsga, és kinevezett köztisztviselő lesz, akkor már nyugalom van. Onnantól
erre,
kezdve...
Bocsánat, erre vonatkozott az a sejtelmes kifejezés, hogy belelazulni.
Igen, erre vonatkozott. Tehát engem 2018-ban végül kineveztek. És azóta tényleg teljes körű köztisztviselőként kevés dolog fenyeget. Tehát ami az EU-s munkákat én szerintem még mindig nagyon-nagyon-nagyon vonzóvá tudja tenni, az ez a végtelen biztonság, ami jár a munka azzal, hogyha az ember köztisztviselő. Onnantól kezdve, hogy tulajdonképpen kirúgni minket nagyon nehéz, ez például valami, amit hát sajnos nem minden köztisztviselő minden országban él meg, hogy a mi státuszunk nagyon-nagyon biztos. Hozzájönnek a mindenféle támogatások, az EU nagyon támogatja, ha felvesz egy tisztviselőt, akkor segíti őket a kiköltözésben, hogy mert a legtöbbünknek ide kell jönni Brüsszelbe, többnyire, de lehet, hogy Luxemburgba, lehet, vagy valamelyik tagországba. Segítenek lakást keresni, segítenek beilleszkedni, segítenek, hogy hol kell beregisztrálni az önkormányzatnál. Ha az ember családdal érkezik, akkor segítik adott esetben a házastársnak a munkakeresését, a gyerekek elhelyezését. Ezek azok a dolgok, ami nem feltétlenül egyszerűen pénzben, tehát nem a havi fizetésben kifejezhető dolgok, amik szerintem tényleg megkülönböztetik az EU-s munkát nagyon sok országnak a helyi munkaerőpiaci körülményeitől.
Ha már ön is megemlítette ezt a részét az életének, vagy hát a önhöz hasonló tisztviselőknek a életére utalva tette ezt, hogyan alakulott kinn az élete? Kapcsolatok, magánélet, mire van ideje, mire nem nagyon?
A másik jó dolog az EU-s munkában, hogy úgynevezett nagyon támogatják a work-life balance, tehát ez az élet és a magánélet egyensúlyát, tehát senki lehetőleg ne vesszen el a munkájában 100%-ig. Úgyhogy mire van időm, az így ezzel meg is van oldva. Én talán inkább arra lennék hajlamos, hogy elveszek a munkában, úgyhogy tulajdonképpen rá is van kényszerítve az ember, vagy legalábbis erős a motiváció arra, hogy keressen mindenféle más elfoglaltságot. A nehézség nyilván ebben az egész EU-s életben és az EU-nak dolgozásban az, hogy van egy pillanat, ahol elszakadnak a hazai kötelékek. A kiköltözéssel nyilván belecseppentem én is egy olyan helyzetbe, ahol nem volt körülöttem igazából társadalmi háló, amire lehetett számítani, ugye barátok otthon maradtak. Viszont nagyon könnyű az EU-ban tulajdonképpen barátkozni. Részben a munka miatt rengeteg nemzetközi kolléga van, akik EU minden részéről jöttek. Rengeteg konferencia szerveződik, meg mindenféle szakmai esemény így az EU körül, ahol nagyon könnyű találkozni hasonszőrű kollégákkal más intézményekből, meg az EU-n kívülről. És aztán, hát úgy idővel azért az ember kialakítja magának itt is a baráti kört. Hobbikat át lehet emelni, nekem ugye már említettük a balett meg a hegedű, így a két fokális pont. A hegedű az inkább egy ilyen magányos tevékenység az én életemben. Én sokat játszottam egy zenekarban otthon, és talán ezzel ki is zenekaroztam magam egy életre, úgyhogy most inkább csak itt a nappaliban a szomszédokat szórakoztatom, viszont a balett az egy olyan tipikusan olyan tevékenység, ahol valahova el kell menni, és órát kell venni, és például az ember nem gondolná, de az Európai Uniónak a köztisztviselői között nem én vagyok az egyetlen, aki balettozni szeret, úgyhogy van egy tánckör, akik szerveznek órákat. Egyik bizottsági épületnek az alagsorában van egy balettterem teljesen váratlanul, és ott oda el lehet járni órákra, és akkor gyakorlatilag így kialakul egy ilyen készre teremtett baráti kör. Támogatják ugye a nyelvtanulást, úgyhogy a másik meg a nyelvórákon rengeteg baráttal lehet találkozni onnan teljesen mai napig már nem tanulunk együtt németül, ahogy tanultunk pár éve, de a mai napig is vannak barátaim ilyen közös nyelvórák kapcsán.
Ha már említette, akartam is ezt kérdezni, mert ottani kollégáikkal, akikkel beszélgettünk, többen elmondták azt, hogy 3-4 nyelvet is sikerült már elsajátítaniuk. Önnek hol tart ez a lista?
A 4-nél. Gyorsan megszámoltam. Igen, a negyediknél tartok én is. Tehát felértem az EU-s átlagot. Nagyon könnyű egyébként az EU-ban nyelvet tanulni, már csak azért is, mert a munkanyelv az angol-francia, ebből mindenki valamit preferálni fog, és akkor többnyire azon dolgozik, ez esetemben az angol, tehát én is egy 80%-ban angolul dolgozom, és csak akkor beszélek franciául, ha nagyon muszáj, vagy a kollega azt preferálja. De így, ha az embernek nem az angol vagy a francia az anyanyelv, akkor már rögtön 3-nál tartunk. Tehát, hogy könnyű eljutni erre a szintre, és bizonyos szint, nem csak hogy bizonyos szinten, hanem elvárás is. Tehát aki az EU-ban dolgozik, annak el kell érni legalább egy középfokot, egy ilyen B1, B2-es szintet, egy bizonyos harmadik nyelven. A bekerüléshez két nyelv kell, ami általában az anyanyelv, meg az angolból, franciából az egyik, és akkor kell egy harmadik, ami általában az a nyelv, az angol-franciából, ami nem volt meg eleve. És aztán, amikor a franciával az ember, például én is eljutottam arra a szintre, amikor már úgy éreztem, hogy most már igazából tovább tanulni nem nagyon lenne értelme, mert nem ad hozzá a mindennapokhoz, akkor átmentem egy másik nyelvre, és elkezdtem németül tanulni nulláról, mert addigra elkezdett az a nyelv érdekelni, szerettem volna egy kicsit belelátni a belga élet miatt a hollandal, egy picit van egy ilyen gyenge kötődés a német nyelvek iránt legalábbis, és akkor még a főnököm német, van egy osztrák kollega, szerettem volna érteni, hogy miről trécselnek a folyosón. Úgyhogy így nagyon könnyen tulajdonképpen eljut az ember oda, hogy 4 nyelvet beszéljen.
Liszta, merre fog alakulni ez a karrier? Látható ez már?
Ezt a kérdést a főnöke minden évben az ilyen éves értékelésen felteszi, és egyelőre még az a válaszom, hogy hát a következő 5 évben én így most pont belelazultam már ebbe az állapotba, úgyhogy innen így nem nagyon szeretnék változtatni. Amit így látok, hogy merre tud mozdulni a karrierem, az egy ilyen furcsa döntési helyzet, hogy vagy a hierarchiában felfelé tudnék menni, tehát mondjuk az én pozíciómból mehetnék az osztályvezetői irányba egy bizonyos ponton, vagy kvázi horizontálisan válthatnék másik politika területre, vagy mehetnék másik intézményhez. És ebből a kettőből még nem igazán tudom, melyik útvonalat választanám legközelebb, de miután mondom, hogy az EU-s munka az inkább karrier, mint sem egy munka, ezért aztán gondolom, úgy gondolok rá, hogy van erre idő, hogy ezt eldöntsem.
Hát az előbb említett főnök, az pedig szinten tartja ezt a gondolatot folyamatosan.
Igen, arról az biztos.
Erről ő gondoskodik. Engedjen meg még egy kérdést, nagyon közeledik a beszélgetésnek a vége, hogy elégedett az életével?
Igen, nem biztos, hogy a hallgatók látják, de igen,
azt
tudom mondani, hogy tulajdonképpen nagyon szerencsésnek érzem magam ezzel az egész szituációval. Imádom a munkámat, az intézményt, az EU-t, azt, hogy olyan szakpolitikai területen dolgozom, amit tanultam az egyetemen, ami tudom, hogy nem mindenkinek jön össze így ennyire lineárisan, de nekem van szerencsém tényleg használni azt, amit évek alatt belémeltek a professzorok, és egy nagyon, még az is hozzátesz, hogy egy nagyon-nagyon izgalmas, tulajdonképpen politikai pillanatban vagyok az EU-ban, amikor a sokadik válságon vagyunk túl, tehát még szakmailag is, és azt mondhatom, hogy kihívás az, amit minden nap csinálnom kell. Úgyhogy igen, azt hiszem, hogy nincs okom panaszra, és nagyon-nagyon szeretem ezt. Egész szituációt mindig büszkeséggel töltem, amikor azt mondhatom valakinek, hogy az EU-nak dolgozom, és remélem, hogy ez így is fog maradni.
Én pedig ehhez kívánok nagyon sok erőt, meg sok olyan jó impulzus lehetőséget, ami ebben megerősíti. Tiszta, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és örülök annak, hogy egy kis bepillantást engedett egy különleges hivatás vagy életpálya belső világába, és abban a reményben búcsúzom el öntől, hogy lesznek majd magyar fiatalok, talán éppen a mi intézményünkből, itt a Szilágyi Áron gimnáziumból, akik most csapnak oda éppen az asztalra önt hallgatva, hogy igen, valami hasonlót szeretnék én is.
Ezt én is remélem, és én is köszönöm a beszélgetést.
Hallgatóktól elbúcsúzunk, szép napot kívánunk önöknek, és jó rádióhallgatást, viszont hallásra!